Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Nyugat-Balkánnal fejeztük, befolytassuk is azzal. Konkrétan Magyarország mit tesz a nyugat-balkáni államok biztonsága és stabilitása érdekében?
Mindenek előtt megint a honvédelmi aspektusát szeretném hangsúlyozni. Magyarország kiemelt prioritásként kezeli a Nyugat-Balkán térségének a békéjét és a biztonságát. Tehát egyrészt nagyon szoros együttműködési kapcsolatunk van a Nyugat-Balkán országaival és vezetésével védelmi tekintetben is, védelempolitikai szempontból is. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a legnagyobb munka, a legnagyobb hozzájárulása, amelyet mi teszünk a béka biztonság megőrzés érdekében, ők a katonák, akik Bosznia és Hercegovinában szolgálnak, illetve Koszovóban teljesítenek szolgálatot.
Mi az ő feladatuk? Mert elsősorban béke van.
Hát igen. Én azért mindig azt mondom, hogy az a béke, ami a Nyugat-Balkánon most pillanatnyilag fennáll, az rendkívül törékeny. Rendkívül törékeny, és azért sokszor lehet azt hallani, hogy milyen ellentmondás alakul ki a különböző álláspontok között, és hogy mennyire lehet egy biztonságos, ott van a Kosovo Force, ez a biztonsági erő kérdése, hogy mennyire lehet erre a biztonságra garanciát építeni.
Hol látja a gócpontokat?
Az, hogy mindjárt egy pillanat, az, hogy béke van, én mindig azt mondom, hogy azért nézzük már meg, hogy az a délszláv válság nem olyan nagyon régen történt.
Nem volt egészen 30 éve.
Igen, de történelmi léptékekkel mérve nem olyan nagyon régen volt. És mindig elmondom, hogy ez a békés biztonság, amit mi érzünk, és az a jó, hogy ezt érzi a lakosság, hogy egy nyugalmat sugároz, de azért a volt Jugoszlávia területén pillanatok alatt ez a békés biztonság megszűnt. És 2006-ban mindig elmondom ezt a példát, mert ez egy szívbe markoló dolog, hogy amikor megszűnt ez a békés biztonság, és 2006-ban kimentünk a katonáinkat karácsonytájéken meglátogatni, akkor úgy döntöttünk, hogy az egyik boszniai iskolába viszünk ajándékot a boszniai gyerekeknek, elnézést Koszovóban, és amikor kivittük az ajándékot, el szoktam mondani, a 21. század elején. Ez az ajándék az iskolás gyerekeknek dobkája volt. A 21. század elején határunktól 400 kilométerre. Hogy az a béke, amikor megszűnt, hogy azzal minden, de minden megszűnt. És amikor elvittük ezt a dobkályhát, és átadtuk, akkor azt mondtuk, hogy lehet, hogy rosszul döntöttünk, mert az iskola épület egyes ablakaiban még üveg sem volt. És amikor azt láttuk, hogy a gyerekek, akik ott ültek hárman egy padba, és csak a középső gyereknek volt tankönyve, hogy zokni harisna nélkül szandárban vannak. A 21. század elején a mi szomszédságunkban. Tehát amikor a békés biztonság megszűnik, mit jelent ez a lakosság számára? És a gócpont ott van, hogy azok a nemzetiségi kérdések, ez az egyik dolog. A másik pedig a Szerbia. Hiszen a szerb hatás az igenis meghatározó a Nyugat-Balkánon. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a Szerbiával való kapcsolatunkat is erősítsük. Hiszen
ezért fontos az uniós csatlakozás is?
Ezért fontos. Hát ezért fontos, én nagyon nem értek vele egyet, és ez el is hangzott, az Észak-Macedón védelmi miniszter fejezte ki sajnálkozását, hogy ők most kimaradtak ebből az EU-s csatlakozási lehetőségből, hogy ha mi békét, biztonságot, stabilitást akarunk a Nyugat-Balkánon, akkor nekünk foglalkoznunk kell Szerbiával, Albániával, Észak-Macedóniával, és foglalkoznunk kell Koszovó és Bosznia-Hercegovina biztonságával. Ezt együttesen kell kezelni, egyet-egyet kiragadni nem lehet, mert ez nem ad végső megoldást.
elrugaszkodva, de mégiscsak ehhez kapcsolódva ettől, a NATO védelmi minisztereinek tanácskozásán ismét napirendre került az Egyesült Államok és a többi szövetséges között megfelelő tehermegosztás. Ugye ön is mondta, hogy ugye egy prioritás volt Washington részéről, hogy tegyenek le az itteniek is azért dolgokat. Sőt, Donald Trump amerikai elnök ez egyik pillanatában tavaly még azt is azt mondta, hogy a GDP 4%-ára kellene emelni a katonai kiadásokat, azonban a cél továbbra is csak 2%. Ez is csak 2024-ig. Hogy állnak ezzel?
Ha a szövetséges országok összességét nézzük, akkor azt kell mondani, hogy van, aki ezt teljesíti, majd 24-re a 2%-ot, és van, aki továbbra is azt mondja, hogy ezt nem képes teljesíteni.
Magyarország
Walesben 2014-ben azt vállalta, hogy 2024-re a GDP 2%-át védelmi kiadásokra fogja fordítani, és ennek 20%-át pedig fejlesztésekre fogja fordítani.
Magyarország nagyon jól áll. 2019 végén.
Magyarország nagyon jól áll. Hivatalosan azt lehet látni, hogy amit mi már befejeztünk védelmi kiadás, az 1,26%. Valójában ettől sokkal többet teljesítettünk, mert van egy pénzügyi gazdasági előírás, hogy az előleget, amit kifizettünk technikai eszközökre, azt nem számoljuk be, de az elköltött pénzzel én úgy gondolkodom, hogy amit elköltöttünk, azt mégiscsak arra fordítottuk, és ha mindezt figyelembe vesszük, akkor Magyarország 1,41%-os GDP részarány biztosított 2018-ban. Ez pedig felülmúlja azt az elgondolásunkat, azt a tervünket, hogy 2024-re a 2%-ot tudjuk teljesíteni.
Mennyire emeli meg ezt a százalékot az, hogy a 2020-as költségvetésben több mint 100 milliárd forinttal nagyobb összeg jut majd a honvédelem számára?
Szükség van. El szoktam mondani, ha nem engedtük volna, hogy a magyar honvédség ilyen állapotba kerüljön, ha nem azt csináltuk volna, hogy eladtuk a technikai eszközöket, túladtunk rajta, és nem fordítottunk kellő figyelmet, akkor nem kerülne ilyen sokba a magyar honvédség. Mivel nem ez történt, így most sajnos sokba kerül, de viszont mégis azt mondom, hogy az emberek békéje, biztonság, az emberek élete pénzben nem fejezhető ki. Nekünk mindig olyan képességet kell nem csak építeni, de fenntartani is, amellyel tudjuk garantálni Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Ez egyébként teljesen összhangban van azzal, amit ön mondott. Tehát Donald Trump, amikor azt mondta, hogy többet fordítsunk, ő semmi más nem tett, csak annyit, hogy a NATO-nak az alapdokumentumára hivatkozva, a washingtoni szerződésre, annak hármas cikkére, amely azt mondja, hogy minden nemzet köteles olyan képességet építeni és fenntartani. Csak nagyon sok ország elfelejtette a hármas cikket, és mindig csak az ötös cikkre hivatkoztunk, a kölcsönös segítségnyújtásra.
Miniszter úr, jövőre mik lesznek a prioritások? Tehát ebből a több mint 100 milliárdból mire jut majd?
Hát ebből a több mint 100 milliárdból én azért nem csak a több mint 100 milliárdról beszélnék, hanem arról a 616 milliárd forintról, amely a 2020 évi költségvetésünkben benne van. Egyrészt a megkötött szerződések, ahol már előlegeket fizettünk ki, különböző technikai eszközökre, harckocsikra, önjáró lövegekre, helikopterekre, ezeket részarányosan teljesítenünk kell. A másik pedig, hogy tovább kell folytatni az építkezést, hiszen ez a honvédelmi haderőfejlesztési program még nagyon sok elemet foglal magába, amelyet végre kell hajtanunk. Ilyen például a légvédelmi, rakéta légvédelmi képességünk, ilyenek a páncélozott eszközbeszerzések, ilyen a vezetés kérdéseinek, annak a rendszereinek a kiépítése, és hát ide kell sorolni mindenféleképp a katonát, hiszen a technikai eszköz önmagában semmit nem ér, ha nincs mellette jól felkészített, kiképzett, kiváló katona, aki elkötelezett a hazája iránt, akinek a képzéséről, oktatásáról, az életpálya biztosításáról gondoskodnunk kell.
Miniszter úr, az ön által említett eszközöket honnan szerzik be elsősorban? Mert ugye talán idén nyár elején volt egy igen nagy összegű megállapodást Németországgal, és ön is említette, hogy ezen a NATO védelmi csúcson négy szemközti tárgyalást folytatott a német védelmi miniszterrel. Németországból mi jöhet, miről szól ez a megállapodás?
Valóban Magyarország arra törekszik, hogy egyrészt a hazai hadipart helyreállítsuk, elindítsunk olyan fejlesztéseket, amelyekre mi képesek vagyunk és szükségünk van. Ezt kezdtük Kiskunfélegyházán a kézi fegyver gyártó üzemmel. Nagyon szépen végzik a munkájukat, az utolsó gépek beállításánál tartunk, de már megy a gyártás, de a teljes sorozat gyártás az év végére kell, hogy elérje a képesség. A másik nagyon fontos szempont, hogy mindig a katona határozza meg, hogy milyen képességű eszköz kell neki. És utána kezdődik a piackutatás. Tehát a katona nem azt mondja, hogy neki Airbus kell, vagy MS, vagy AMAS kell, hanem milyen képesség kell. A piackutatás alapján mi oda jutottunk, hogy a katona igényeinek megfelelően a gazdasági együttműködés, hiszen mindaz, amit mi megvásároltunk, vagy szerződést kötöttünk, az a magyar gazdaságra is pozitív hatással van, a foglalkoztatás politikánkra is hatással van, és arra is törekedtünk, hogy az Európai Unió tagállamaként Magyarország elsősorban az Európai Unió érdekeit is szolgálja. És így valóban a legjobb eszközök, a legkorszerűbb eszközök, azok jelentős része, vagy inkább többsége, az Németországból került beszerzésre.
Mikor lesznek és mikről szólnak ezek a beszerzések?
Hát az első beszerzéseket kezdtük a légierőnél, ott is elsősorban a csapatszállítás problémáit akartuk megoldani, hiszen, ahogy a korábbiakban említettem, katonáink szolgálnak Irakban, Afganisztánban több ezer kilométerre.
Vajon jelentőség annak, hogy milyen típusú eszközök ezek? Tehát,
hát
hogyne.
Természetesen mi olyan eszközöket kerestünk a katonák felvetése alapján, amelyek legalább ilyen 4-6 ezer kilométeres távolság leküzdésére képesek, amelyek legalább 6 ezer méter magasságú hegyet is képesek átrepülni, mert erre képtelen az AN-26-osunk, amivel még rendelkezünk, és legalább 100 fő befogadására legyen alkalmas, el tudja szállítani a katonáknak az egyéni felszerelés, és rengeteg szempont van, és a legjobb megoldást az Airbus A319-es szállítógépnél találtuk meg. Ezek csapatszállítógépek, amelyekkel katonáinkat ki tudjuk szállítani, haza tudjuk hozni, sőt, ha olyan biztonsági helyzet alakul valamelyik missziós területen, akkor tudunk gondoskodni katonáink kimenekítéséről is. Ez eddig nem állt rendelkezésünkre, tehát mi bérelt gépekkel vittük a katonáinkat, és bizony volt olyan dolog, hogy a katonákat előbb kellett volna hazahozni, mert olyan konfliktus helyzet volt, és kiszolgáltatott helyzetben volt Magyarország, mert minden nemzet azt mondta, hogy előbb az saját katonámat viszem haza, és ha maradt kapacitás, akkor majd a magyaroknak is adok. Na, ezt nem szabad megengedni.
Ezek a beszerzések egyébként mennyi időre szólnak, tehát meddig teljesítik mondjuk a németek, és mekkora az összeg, amivel kötötték ezt a megállapodást?
Hát a csapatszállító gépeket már beszereztük. Ezek már működnek, van két nagy csapatszállító és kettő kisebb gép. Ugye ezekre szokták mondani a rossz nyelvek, hogy ezek kormánygépek, mert kormánytagokat szállítanak. Hát nem tudom, hogy én még nem találkoztam. Pontosabban nekem még nem tudták megfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy kormánygép. Mert ez állami tulajdonban lévő gép, és a Magyar Honvédség működteti, üzemelteti, és ezek a gépek, meg tudjuk mutatni, aki erre jogosult, a igénybevételük, mondjuk úgy a repülő idejük 92-93%-ában katonai jellegű feladatot hajtanak végre. Na most, hogy abban a 7-8%-ban szállítja a kormányfőt, szállítja a köztársasági elnököt, kormánytagot, vagy akár, hát én azt mondom, hogy kormány tulajdon, vagy pontosabban állami tulajdonban lévő eszközzel szállítsuk, mert ne kelljen már idegenektől bérelni. Azért legyünk már arra büszkék, hogy van, hogy most már ilyen képességünk is.
Mindjárt visszatérünk a fegyvergyártásra is, de először a Gripenekről, hogy az utóbbi időben többször felröpent ez a hír, hogy ezek a leasing szerződések ugye 2026-ig szólnak, és hogy lecserélik őket. Mi lesz a jövőjük a Gripeneknek?
2026 ebben a honvédelmi haderőfejlesztési programban az egy fordulónap, éppen ezért, hogy erről tudjunk beszélni, meg tudjunk is vele foglalkozni, a Magyar Honvédség már a további lépéseket is megtervezte, és mi már 2030-2032-es távlatokban tervezünk, és ebbe esik bele a Gripen is, hiszen 2026-ban a most érvényben lévő leasing szerződés valóban lejár. Hogy hogyan tovább, erről még korai lenne beszélni, erre olyan 2022 körül kell majd visszatérnünk. Természetesen arra törekszünk, hogy továbbra is a legkorszerűbb ennek a térségnek, ennek a légtér felügyeletének védelmére alkalmas gép legyen. Van a világpiacon számtalan ilyen gép, hogy most a Gripen marad a továbbiakban is, vagy más eszközök lépnek be. Ezt majd 2022 környékén tudjuk megmondani. Természetesen most azon vagyunk, hogy a Gripenekre is a legkorszerűbb, a legmodernebb szoftvereket telepítsük, a legjobb rakétarendszerekkel lássuk el. Tehát mind addig is arra törekszünk, hogy nem lehet olyan, hogy kifutó eszköz, kifutó technika.
Tehát addig
már
kvázi korszerűsítik és modernizálják mindig ezeket a gépeket.
Addig folyamatosan, természetesen, hogy a mindenkori kihívásoknak megfeleljen. De hogy mi lesz 2026 után, ez korai lenne most kijelenteni.
A levegőből térjünk a földre. Van ugye már új Leopard 2-es harckocsia is a honvédségnek. Miért fókuszál nagyon a szárazföldi gépek beszerzésére a Magyar Honvédség? Mert elég jelentősen arra helyezik a hangsúlyt.
Igen, a szárazföldre is. De ugye az előző
részarányokat
tekintve pontosan úgy, ahogy a feladataink megkövetelik. Hogy mondjak rá egy konkrét példát? Még nincs Leopard 2 A7-esünk, de a szerződést megkötöttük rá, és nagyon bízom benne, hogy 2023-tól már várjuk ezeket az eszközöket.
De már különböző haditechnikai napokon be is mutatták.
Bemutattuk, de azok még kölcsöneszközök voltak, hogy ilyen lesz, sőt attól jobb lesz, mert ami itt volt, az Leopard 2 A4-es volt, mi pedig A7-est rendeltünk, amire azt mondták a német katonák is, akik itt voltak ezekkel az eszközökkel, hogy hát örülnénk neki, mondta a német katona, ha nekünk is ilyen lenne. Valamikor mi mondtuk azt, és a katonák, hogy ó, de jó ez a nyugati technika, most egy kicsit fordult a kocka. Tehát miért fordítunk nagy hangsúlyt rá? 2003-ban, elnézést, hogy egy kicsit így visszaugrok az időbe, 2003-ban azt mondta a NATO, kijelentette, hogy Magyarországnak nem kell nehéz katonai képességet fenntartani. Na ennek eredményeként szépen el is adtuk az eszközöket. Az akkori vezérkar főnök úr nagyon szépen megtervezte, hogy hogy fog kinézni akkor majd az új Magyar Honvédség könnyű eszközökkel. Na de hát nem lett a könnyűből semmi. Annyit van lettünk könnyebbek, hogy mindent eladtunk, és le is mondott utána a vezérkar főnök úr, mert azt mondta, hogy ő nem ezt vállalta, nem így alakultak a dolgok. De 2003-ban azt mondja a NATO, hogy nem kell nehéz képesség. Magyarország ezt annyira komolyan vette, hogy akkor nem kell a harckocsi, nem kellenek az önjáró lövegek, nem kell semmi, csak egy könnyű képességet kell fenntartani. Majd 2016-ban azt mondta a NATO, hogy hát Magyarországtól is nehéz katonai képességet kérne. Hát a nehéz katonai képességhez hozzátartoznak a harckocsik, hozzátartoznak az önjáró lövegek, hozzátartoznak a páncélozott, kemény páncélozott eszközök. Hát így nem lehet. Azért vannak könnyebb helyzetben a környező országok, mert ők nem adtak túl ezeken az eszközöket.
Akkor ezek szerint ezeknek a beszerzése már folyamatban van.
Épp erre építjük, tehát a honvédelmi haderőfejlesztési program pont erre épül, hogy a NATO is azt mondja, hogy kell egy ilyen képesség. De mi mégis azt mondjuk, hogy nekünk nem azt kell elsősorban teljesíteni, amit a NATO mond, hanem a saját képességet kell megteremteni. Tehát, hogy a washingtoni szerződés hármas cikke szerint olyan képességet építsünk, amelyekkel képesek vagyunk. És ezért tűzte ki célul a kormány is, hogy Magyarországnak ebben a térségben meghatározó katonai erőként kell megjelenni. Ehhez, hogy meghatározók legyünk, ehhez pedig kellenek a nehéz képességek. Tehát ez így esik egybe a NATO által előállított igényekkel, meg az ország érdekében létrehozandó képesség.
Honnan és miket szereznek be itt nehéz fegyverzet tekintetében?
Nehéz fegyverzet tekintetében megint Európánál maradtunk, amiért sokszor ért minket támadás, hogy hát azért más országoknak is, Európán kívül is vannak országok, akik a legjobb technikai eszközöket, a csúcs technológiát tudják biztosítani, de mi elkötelezettek vagyunk az európai ügy iránt ilyen tekintetben, az együttműködés vonatkozásában is, tehát a harckocsik, az önjáró lövegek beszerzése az német technikai eszközökre épül. Aztán majd a repülőgépeket majd meglátjuk. Nyilván a rakéta technikai eszközöknek a beszerzése is, annak a piackutatása folyamatban van. A páncéltörő eszközök beszerzését azt Svédországból oldottuk meg, és hát változó. Tehát a híradó technikai eszközök, vezetés technikai eszközök bizonyos értelemben máshonnan is beszerzésre kerülhetnek, de a fő együttműködési partner valóban Németország.
Miniszter úr, elkészültek már a fegyverek a Kiskunfélegyházi gyárban? Tehát vannak már, és hogyha igen, akkor kik használják?
Hogyne, természetesen azért folyamatosan készülnek, hiszen van egy kormány határozat is erre, hogy Magyarországon minden fegyveres és rendvédelmi szerv dolgozója, aki fegyvert kell, hogy használjon a feladatai ellátásához.
Például a rendőrök is.
Például a rendőrök, így van, a büntetés végrehajtásnál, a navosoknál, tehát akiknek ez mondjam úgy, hogy munkaeszköze, ebből a magyar fegyverüzemből kell, hogy majd felszereljék saját magukat. Ezért megkezdtük ezen fegyvereknek a rendszerbeállítását. Nyilván legtöbbet a Magyar Honvédség vett eddig át, több mint 10 000 fegyvert már kiosztottunk a katonáknak, de önmagában a fegyvergyártás az nem elégséges, tehát a fegyverhez kell lőszer, a lőszerhez kell lőpor, tehát haladunk tovább a hazai ipar fejlesztésében, de nagyon jók ezek az eszközök, kiosztásuk, a Magyar Honvédség katonáinak az ellátása megkezdődött velük. Mind géppisztoly, mind gépkarabély vonatkozásában.
Elegendő katona is van hozzá?
Igen, én azt mondom, hogy nincs könnyű helyzetben a Magyar Honvédség sem, hiszen amikor az ország gazdasági helyzete erősödik, amikor a foglalkoztatottak száma nő, akkor azért nehéz találni olyan embereket, akik egy nehezebb, egy nagyobb követelmény támasztó munkahely irányába indulnának el, és akik meg elindulnak, sajnos közöttük nagyon sokan vannak, hogy az akarat megvan hozzá, a felkészültség megvan hozzá, de az egészségi állapot, vagy a fizikai alkalmasság sajnos nincs meg hozzá. Tehát sok-sok olyan dolog van, amely mondjam úgy, hogy sok-sok rostán kell keresztül menni egy fiatalnak, hogy alkalmas legyen katonának.
Hány emberre lenne szükségük?
Nekünk a 10 éves fejlesztési terve azt határozza meg, úgy döntöttünk, és az országgyűlési határozat értelmében is azt tudom mondani, mint egy 30 000 katonára lesz szükség, amikor már itt vannak az új eszközök is, és mint egy 20 000 önkéntes tartalékos katonára. Minden évben meghatározzuk, hogy mikor milyen új eszköz fog beérkezni. Előre 2-3, általában 3 évre ilyen rövid távú tervekben tervezünk, 3 évre milyen eszköz érkezik. Addigra kell nekünk olyan katonákat felvenni, kiképezni, felkészíteni, vagy átképezni, akik majd ezekre a technikai eszközökre kerülnek. Ha most a 10 év távlatában nézzük, akkor azt mondom, hogy nekünk kell még legalább 7-8 ezer katona. Most, akik a feladataikat ellátják, ők a Magyar Honvédség állított követelményeknek megfelelő feladatokat ki tudják szolgálni precízen, pontosan, és hát egyenlőre azt kell mondanom, hogy a mérlegünk az pozitív, tehát kevesebben mennek el, és többen érkeznek a Magyar Honvédséghez.
És ezek szerint ehhez megvan a pénz, paripa, fegyver?
Megvan hozzá. Én úgy gondolom, hogy egy korszerű, modern, humánpolitika által kifejlesztett, támogatott életpálya modellt tudtunk felállítani. Nagyon fontos az, hogy ehhez az életpályához, ez nem 3 évre szól, ez egy katonai szolgálati időre szól, és ez többek között magában foglalja a felkészültség, a kiképzettség, az alkalmasság, a beosztáshoz kötendő illetményrendszert. A fizetés pedig, hát ahogy az országban a fizetések emelkednek, azt kell mondanunk, hogy a katonáknál is ezt folyamatosan követni kell. És mindig versenyképesnek kell maradnunk az országban, hiszen meg kell nézni, hogy ezek a nagy cégek, az autóipari cégek elsősorban hová települtek? Győrbe, ahol a rakéta bázisunk van, légvédelmi rakétarendszerünk, legjobb technikusok. Kecskemétre, ahol a repülőműszakiak vannak, és Debrecen, ahol a legnagyobb katonai szervezet. Tehát van versenytárs.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A műsor elkészítésében Sánta András, Domanics András, Szécsi Ágnes, valamint Módos Márton főszerkesztő vettek részt. Adásunk meghallgatható vagy megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszonthallásra.